Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abban a hírek előtt, hogy különböző nagy ügyekben oktatás, egészségügy, konzultációkat, szakmai megbeszéléseket szerveznek. Miniszterelnök úr, mi lesz akkor, hogyha a szakmát meggyőzik, de például egy referendumon a társadalom is megvitatja és elutasítja azt, amiben például a szakmában megállapodtak?
Akkor meg fogjuk hallani azt, hogy a többség mit gondol erről, és mi természetesen megyünk tovább.
Hova, milyen irányba mennek? Amit a társadalom válasza kijelöl?
Attól függ, hogy mit kérdez. Hogyha például a kokáért a tandíjat kérdezi, akkor azt mondom, hogy muszáj fenntartanunk azt a rendszert, amelyben éppen a tandíjjal összenyitottuk a fizetős meg nem fizetős képzést. Az egyetemi hallgatók hozzájárulnak nagyjából 20% a saját képzéseikhez. Később nekik 60%-kal magasabb jövedelmük lesz, 10 évvel tovább fognak élni. Hozzájárulnak ahhoz, hogy egyetemeik, főiskoláik modernek legyenek. Ez nagyjából 20-30 milliárd forint. És nem is fogom elhallgatni sohasem, hogy ezeket a népszavazásokat, amelyik az állampolgárok fizetési kötelezettségeiről szólnak, azokat, hogy is mondjam, meglehetősen komolytalannak gondolom, mert higgye el, alkotmánybírósági döntés ide vagy oda. Ha arról szerveznénk népszavazást, hogy szeretnék-e a polgárok, hogy a mostani 20%-os áfát 10-re csökkentsük, a BKV jegyek árát meg felére, ott is többsége lenne egy ilyen népszavazásnak.
Lehet, de komolytalan népszavazás, vagy önáltal komolytalannak gondolt népszavazás eredményét is végre kell hajtani. Azt mondja, többször elmondta, hogy a kormány ezt magára nézve nyilvánvalóan kötelezőnek ismeri el a parlamentben, amintől ezt hallottam. De mit fog cselekedni? Kiveszi a tandíjat a rendszerből?
Ó, meg fogja találni a megoldást természetesen. Meg fogja találni. Azt tudom mondani, amit oly sokszor elmondtunk, mikor ez a vita elkezdődött. Ha kiveszünk a magyar felsőoktatásból 20-30 milliárd forintot, akkor két lehetőség van. Vagy máshonnan tesszük be azt a pénzt, ha viszont máshonnan tesszük be, akkor ott fog hiányozni. Hát vagy pedig nem az egyetemistákat kérjük arra, hogy azt a 20-30 milliárdot tegyék oda be, akik ennek a haszonélvezői, hanem valamennyi állampolgárt.
De a tandíj nem egy elvi kérdés.
Dehogy nem elvi kérdés, egész Európában.
Ha azt kiveszik, akkor az elvek rendszere nem omlik össze abban a rendszerben, amit kitaláltak a tandíjjal együtt?
Nem gondolom. Én meggyőződéssel hiszem azt, hogy abban a rendszerben, amely éppen a tandíjnak köszönhetően ma lényegesen többet tud adni egy nehéz sorból jövő, de jól tanuló diáknak, mint a múltban, abban a rendszerben, ahol azt mondja a közgazdaság egyetemnek a rektora, hogy egy jól tanuló, de szegény sorú diáknak a havi támogatása 60-70 ezer tud lenni nettóban, ez egy nagyon igazságos rendszer. És nem véletlenül, arra törekszünk, hogy a közoktatás az alapvetően továbbra is, mint mindig, az eddig megszokott úton közfinanszírozásból részesedjen, a felsőoktatásban, amely már a tudásipar része, nem elkülönült zárt felsőoktatás, illeszkedjen abban a mechanizmusba, amelyben a világ illeszkedik, a párizsi, a berlini, a londoni mechanizmusba.
Bevallom, továbbra is csak addig értem, hogy majd meglátják az eredményét, és megoldják. De azt továbbra sem értem, hogy tandíj nélkül tandíjra is épülő rendszert hogy lehet üzemeltetni. Nem követelem, hogy mondja meg most, hogy nincs az a helyzet, csak kíváncsi vagyok, hogy tudja-e már.
Sokfajta megoldás van, továbbra is azt tudom mondani. Ezt a vitát le fogjuk folytatni az országgal. Ha egyszer kírják a népszavazást, amikor az lesz, akkor ott a kormány a maga összes eszközével magyarázni fogja a politikáját. Vita lesz az országban erről a dologról, pro és kontra, a következményekkel együtt. Szakértők, meg nem szakértők sokasága. Többek között előkerülnek majd azok a megoldási javaslatok is, amelyeket ön kérdez. Látni fogjuk, hogy mi lett ennek a vitának a végeredménye, nem csak a referendum szempontjából, hanem a mögötte levő tartalom szempontjából is. Én a felsőoktatás megújítását, azt az elvet, hogy közösen vállaljunk ebben részt, nem az államnak a kizárólagos kötelezettsége ez, hanem nekem is, aki ennek a haszonélvezője vagyok. Az állam csináljon jó ösztöndíjrendszert, ebben váltig hiszek. Nagyon népszerű lenne azt mondani. Ellenzéből könnyű is. Hogy ugyan, de hogy hát majd kifizeti az állam. Hát persze, ez így rendben van. Na de azt látom, mindenhol Európában, hogy akik ehhez ragaszkodtak, azok ráfizettek. Nem versenyképes egyetemeik vannak.
Ha GKI friss üzleti környezeti indexe, amit miniszterelnök úr előtt is ott van, legalábbis annak egy rövid jelentése, visszaesést mutat, egészen a tavalyi harmadik negyedévi erős pessimizmust mutató szintre. Az okok között az is áll, hogy a kis és középvállalkozó körében romlott az állami magatartás kiszámíthatósága, ami az elemzők szerint azt mutatja, hogy a megszorítások elsősorban őket érték, és még nem tudtak alkalmazkodni szemben a nagyvállalatokkal, akik viszont tudtak alkalmazkodni. Hogyan kívánja, ha van módja helyreállítani ezt a bizalmat?
A tegnap elmondott 48 pontnak az egyik része az kifejezetten gazdasági növekedésről és munkahelyteremtésről szól. Ennek nagyon sok eleme van. Vannak olyan elemei, amelyek szimbolikusak. Jövő évtől Magyarországon gazdasági társaságot egy órán belül lehet alapítani. Nagyon gyors. És vannak olyanok, amelyek nem szimbolikusak. Nagyjából 100 000 vállalathoz fog tudni eljutni különböző módokon, mint egy 2000 milliárd forintnyi új forrás a következő években. A legelső ilyen támogatási pályázatok már kint vannak. Tegnap köszönhettem olyanokat a parlament karzatán, akik már megkapták a pénzt, hála jó égnek. Éppen a legkisebbek számára automatikusan 15 millió forintig a pályázattól számított 3 hónapon belül fizetjük ezeket a támogatásokat. Átfogó képzési programok indulnak. Szervezzük a beszállítói láncokat. Azaz nagyon-nagyon sok apró lépésből kell megteremteni a magyar KKV-k versenyképességének növelését, és erre az elmúlt évek bármelyikéhez képest, az előttünk álló 2-3 évben sokkal több is lesz.
A bizalomról, a bizalom hiányáról mindenféle párthoz közel állónak gondolt közgazdások sokat beszélnek. Ön hogy érzi? Helyreállóban van az a bizalom, ami hosszú ideig nem volt érezhető?
Lassan. Nem, nincsen ebben kétségem. Pontosan tudom, hogy az első egy évnek a változásai, azoknak az a következménye, hogy nagyon régi szokásokat is elért, hogy beavatkoztak a hétköznapokba is, és sok tekintetben váratlanul ért embereket és családokat. Ezek nagyon sokakban kételyeket ébresztettek, és ez úgy van, mint a magánéletben. Azt szoktuk mondani, hogy könnyű a bizalmat elveszíteni, nagyon nehéz visszaszerezni. Ez így van velünk szemben is, politikusokkal szemben is, velem szemben is természetesen. Nem lennék politikus, és nem csinálnám azt, ha nem hinném nagyon mélyen, hogy ez a bizalom, ez lassan, sok munkával, a következő 3 évben nagyon sok eredménnyel helyreállítható, mikor mi azt fogják látni, hogy a 700-át csak feljut az a 6 onkológiai központ, hogy az én házi orvosom most már nem azt mondja, hogy ez milyen rossz, az az igazság, Marinéni, hogy többet keresek, és kaptam egy csomó pénzt arra, hogy felújítsam a rendelőmet. Amikor átalakul a magyar közoknak egy sor része és középiskolai kollégiumokat fejlesztünk végre, a középiskolai kollégiumokról elfeledkeztünk, miközben a legszegényebb gyerekek járnak oda. Amikor megvitatjuk a hosszú távú ügyeinket, és azt érzik sokan, hogy jó, hát ez a kormány, ez sok mindent tett, ami nekem nem tetszett, de először Magyarországon. Hosszatávon beszélünk nyugdíjügyekről, megbeszéljük, hogy milyen legyen az adórendszer Magyarországon, nem csak intézkednek, hanem beszélnek is velünk is. Hát igen, sokan azt mondják persze, hogy ilyen egy mondatokkal el lehet intézni Magyarországot. Ez a Gyurcsány ezt kemény politikát csinál, de komolyan vesz bennünket.
Miniszterelnök úr, érez személyes felelősséget a bizalom elvesztéséért, eljátszásáért?
A miniszterelnök, ha erre azt mondaná, hogy nem, akkor, hogy mondjam, nem csak buta, hanem vak is. Hát természetesen. Hát a miniszterelnök a kormány politikájáért főfelelőséget visel. Az, hogy azt a fordulatot, ami a két kormányzati között van, nekem nem sikerült elmagyaráznom annak szükségességét. Nem sikerült sokak ügyévé tenni, és sokan ezt az átlakulási folyamatot hát sok csalódással figyelték. Ebben nyilvánvalóan benne van az én felelősségem is.
Ennél nem súlyosabb az, hogy volt egy szakasz, amikor nem is mondta meg, hogy mi a helyzet erről. Finomabban azt mondta, hogy nem fejtette ki teljesen az igazságot, de szerintem az őszintébben hangzik, hogy hazudtak.
Nem, ez így nem igaz.
Nem igaz?
Azt tudom mondani, van a magyar közbeszédnek egy szemérmes rejtőzködő stílusa. ami a mi közösen megcsinált utolsó 17 évünknek is a maradványa. Azt hiszem, az adott szituáció minden körülményét figyelembe véve a lehető legőszintébbek voltunk. Azt mondtam, hogy nincsen tovább szociális kárpótlás. Azt mondtam, hogy ha be kell avatkozni a költségvetésre, be fogunk avatkozni. Nem fogom.
Közben a Népszabadságban dübörögtek a hirdetések a reálbéremeléstől.
Mert hogy reálbéremelés is volt.
És lesz is, azt mondták, 25%.
Nem, 25%-kal fog növekedni a családi pótlék, és nem azt mondtam, hogy reálértékben. Azt mondtam, hogy fejleszteni fogunk. Én nagyon tudatosan, az ellenzéki pártól eltérően az egész következő 4 évre vonatkozó politikánkat a fejlesztésekre építettem föl. Én januártól áprilisig csak fejlesztésekkel kampányoltam. Nem kampányoltam 14. havi nyugdíjjal, miközben azt mondtam, hogy bajban van a gazdaság. És jól mutatja, hogy hogyan tudunk mi beszélgetni egymással, muszáj előhoznom a tegnapi példámat. És akik hallgatnak bennünket, azt mondom nekik, hogy egy pillanatra gondoljanak bele a helyzetbe úgy, hogy én most nem egy politikus ül a mikrofonnál. Amikor országban, hogy adok 14. havi nyugdíjat, közben csökkentem a járulékot. Vagy ha ezek bevezetik a többbiztosítós modellt, akkor 120 vagy 280 ezer forint lesz a mandula műtét. El tudják képzelni, hogy meddig lehet elmenni értelmes beszéddel? A politika páros műfaj. Olyan, mint a házasság, a barátság. Olyan, mint amilyenek vagyunk mind. Egymást is alakítjuk. Én azt gondolom, a legőszintébben mondom, sokkal messzebb mentem el igazságban, mint az ellenfelém. Egy dolog igaz, persze. Rajtam, aki kormányom maradt, rajtam fogják számunk élni. Ez igaz, de az igazság és a hazugság között nem az a különbség, erkölcsileg sem, hogy ki van hatalmon és ki van ellenzékben. Az tényszerű. Tényszerűen, őszintébben beszéltem mindig az ország problémáiról, azt gondolom, ellenfelénél mindig. És ma is hatalmas különbség van. Tegnap én csak azt kaptam a parlamentbe, hogy ugyan tessék most már egyensúlyt csinálni, mondja az ellenzék. Ja, de egyébként csökkentse az át, adjon több pénzt a gazdáknak a nem tudom milyen kárra, és legyen olyan kedves, adjon több pénzt a kisiskolákra. Kérem szépen, ez hazugság. Nincs ilyen politika. Nincs ilyen. Nem lehet ezt csinálni éveken keresztül, és azt hiszem, hogy az ország előbb-utóbb meg fogja érteni. Most sokan haragszanak rám. Tudom, hát látom. Azt mondom, hogy az 90 óta tapasztalat, hogy ez az ország egy sokkal bölcsebb és okosabb. Meg fogja érteni 3-4 év alatt, hogy miért ezt kellett csinálni. Vagy ha nem, hát akkor nyilván másként fog dönteni.
Miniszterelnök úr, azt úgy fogalmazzak, megtanulta-e ebből az esetből, hogy ilyet többet nem szabad csinálni?
Sokkal-sokkal messzebbre megyek el ebben a történetben, mint bárki 90 óta. Ma is. Nem volt még egy olyan kormány, az Antal kormány rendszerváltás által diktált kényszereit leszámítva, amelyik magától ilyen nagy ügyeket elkezd kinyilvánítani. Azért alakítjuk át a felső oktatást, mert azt gondoljuk, hogy ez a mi hobbink, és ettől népszerűek leszünk. Hát éppen az történik, hogy először vannak olyan politikusok ebben az országban, akik tudják, hogy mit csinálnak, az nagyon sok esetben konfliktusos. Nem jár le népszerűség. Fölteszik rá egész pályafutásokat és életüket. Azért, mert azt gondolják, hogy ez a jó az országnak. Mert nem ripacskodni akarnak tovább. Ripacskodtunk 17 évig. Mindig azt mondtuk, vagy sokkal inkább mondtuk azt, amit hallani akarnak tőlünk. Azt kérdezik, hogy mi is? Igen, nekünk sem volt hozzá sokszor bátorságunk. Utoljára ebben az országban Bokros Lajosnak volt ehhez bátorsága. És valakinek még. Volt egy nagyon-nagyon tehetséges politikus, aki mert arról beszélni, hogy polgári felelősség van ebben az országban. Szakítani kell azzal, hogy majd minket mindenki ki fog szolgálni. A Polgári Magyarország programja élt 3 évet. 96-tól 99-ig. Csúdba vágták, mert rájöttek, hogy nehéz. Onnantól jött a koronás Magyarország, a nemzetieskedés, az államközpontú magatartás, mintha minden el lett volna felejtve, mikor Magyarországnak ez a jövője. Polgári felelősség egy polgári demokráciában, nem atyáskodó állammal, ez borzasztó nehéz. Én ezt a mamának mondom 71 néhány évesen, azt mondja, hogy drága fiam, de én már ezt nem fogom megszólni. Én a szocializmusban nőttem fel, azt mondom, mama, igazad van. De az az igazság, hogy akkor is meg kell csinálnunk, mert vagy így leszünk sikeresek, vagy sehogy. A szlovákok ma gyorsabban nőnek, mint mi. De a szlovákok olyan mély jóléti reformokat csináltak, 10-szer olyan mélyet, mint mi. Nekünk a harmada miatt nemzethalál vízióját festik, közben pedig azt mondják, hogy hát nem növekszünk eléggé.
Értem, miniszterelnök úr, de a kérdésem az volt, hogy ilyet csinálnak még egyszer?
Szerintem brutális őszinteség jellemzi azt, amit csinálunk. Brutális őszinteség. Olyan fajta őszinteség és egyértelműség, amely több mint politikai bátorságot kíván, személyes kurázsit. És ez megvan bennünk. Ezt látják. Nem takargatom azt, hogy mi történik ebben az országban, meg a felelősségünket, meg a hosszú távú ügyeket. Azt gondolom, hogy a nagy kérdésekről úgy lehet velünk beszélgetni, mintha mi is politikusok lennénk. Nem tagadjuk azt, hogy hol hibázunk el az ügyeket, és nem tagadjuk azt, hogy mennyi kihívás van velünk szemben.
Megváltozott a pártja is? Az Öszödi beszéd brutális őszintességgel írta le, hogy milyen személyes, egzisztenciális, egyéb problémákkal kell szembenéznie annak, aki reformot vagy bármit akar csinálni az országban.
Mindenkinek.
Már ezzel szoktak?
Mindenkinek. Mindenkinek. Nézd, nagyon, nagyon szeretik a politikusokba dörgölni sokábukat. Ehhez ma már nem kell nagy bátorság. Ezek az emberek borzasztóan sokat dolgoznak, keresnek a többsége a képviselőknek 200-300 000 forintot, kevesebbet, mint egy közepes banknak az osztályvezetője. Egy pár év után nem tudnak már más csinálni. Csak ehhez értenek, nem tudnak visszamenni a szakmájukba. Jó és rossz kompromisszumokat kötnek ők is. Ők is. A politikusok nem láng lelkű forradalmárok a többsége. Jót akar az országának, és közben természetesen tekintette van a saját maga életére is. Arra figyelmeztettem őket, hogy eljött az az idő, amikor nem lehet a magunk érdekeit elvetni, hanem az ország fog jönni. Tessék ebben bennünket támogatni. Egyetlen egy komoly jogszabályról nem kellett lemondanom eddig. A szocialista frakció létszáma nem csökkent egyel sem, meg a szabaddemokratáké. Ilyen a világ fintora, egyel az egyik ellenzéki párt frakciója létszáma csökkent, de ez egy másik történet.
Hogy látja miniszterelnöki jövőjét a mostani helyzetben? Rossz népszerűségi adatok, gyenge gazdasági növekedés, kicsi bizalom, népszavazásra készül az ellenzék, egymást érik majd a tüntetések.
Ami a gazdaságot illeti, soha nem gondoltam volna azt, hogy az első egy év alatt, amit kitűzünk célt, ilyen tempóban sikerült teljesíteni, hogy mindeközben jelentős ipari növekedés van, biztos vagyok benne, hogy jövőre a GDP növekedés ebben 3% körül van, biztos vagyok abban, hogy amit épülni fog ebben az országban, beleértve egyébként azt is, hogy a gazdaság kifehérítésével mennyi többletbevételünk lesz, hát egy emelkedő pályát fog hozni. És azt is tudom, hogy sokan azért szeretnék, hogy most vége legyen, mert tudják, hogy 2009-ben, 10-ben más lesz az ország hangulata, meg a mi támogatottságunk.
Mennyiben a szerencse, bocsánat, mert hallottam bankárokat, akik azt mondják, hogy malacunk volt. Az történt, azért nem amunk össze.
Hát ezt nem gondolom. Arra gondolnak, hogy a világon nagy volt a likviditás bőség, ugye, tehát sok pénz volt a piacon, ez nem malac vagy szerencse kérdés, ez tényhelyzet volt. Nyilván mindenki, aki csinálta a gazdaságpolitikát, ennek tudatában volt. Ma a magyar költségvetéssel kapcsolatos bizalom az kifejezetten erős. Kifejezetten erős. Miközben a világban nagyon sok pénzügyi turbulencia van, a magyar forint, mikor eljöttem, 254 forint körül állt az euróhoz képest, ami egy erősödő tendencia volt megint. Nézze, van jelentős kritika a kormánnyal szemben, de hát azt is látom, hogy a kormányzó képességünket ebben a helyzetben ugyanannak tartják, mint a legjobb ellenzéki pártét. Sőt, mikor azt kérdezték az emberektől, múlt héten volt ugye nyilvános, hogy kitől várható inkább, hogy rendbe teszi az ország dolgát, akkor azt mondták, hogy inkább a szocialisták.
De ezt ezt jó eredménynek tartják? A legnagyobb ellenzéki párt második ciklus óta nincs kormányon. Velük összehasonlítani a kormányzó képességet, az, és azzal egyenlőnek lenni, az nekem laikusként nem tűnik túl jó eredménynek.
Ó, nekem éppen őszintén szóval ellenkezőleg. Ez azt mutatja, hogy hát persze a pillanatnyi hangulatom, ezt még a párt szimpátia. Az, ha nem túl kedvező, időnként legszívesebben odavágnám a papucsomat a televízióhoz, gondolom mondják egy páran, amikor ilyen-olyan híreket hallanak, de amikor komolyra fordul a dolog, és a választás mindig a komoly dolgokról szól, az a jövőről szól, nem a pillanatról, akkor inkább rájuk bízom a kormányt. Én meg azt mondom, bár én még nem voltam sohasem ellenzéki politikus a parlamentben ülve, most lenne a legkisebb kockázat azt mondani. Másnak is legalább úgy váltani, mint nekünk, hogy hát igen, az országban mi ezt, meg azt, meg amazt csinálnánk. Az ma nem elég meggyőzni a választókat, hogy nemet mondok mindenre, amit a kormány dönt. Újra és újra elmondom, gondolják végig, egyetlen egy választás sem úgy lehetett megnyerni Magyarországon, hogy az azt megelőzött. Sőt, egyetlen egy választást nem az nyert meg, aki a ciklus közepén vezetett. Mindenki gondolja végig magában. Azt fogja mondani, hogy nekem igazam van. Az egy pünköti királyság, hogy egy ilyen nehéz politika közepén a mindenre nemet mondani is ezáltal népszerűnek lenni. Mit számít ez, kérem szépen?
Néhány rövid kérdésem marad a végére. Gondolkodnak-e önálló rendészeti minisztérium felállításán? Úgy tűnik ráférne a rendőrségre.
Nem, én ezt így nem gondolom. A rendészettel 50-60 ember foglalkozik egy minisztériumban. Minisztérium akkor kell, hogyha nagy szabályozási feladat van, és nagy intézményrendszert kell irányítani. Amióta létre az országos rendőr főkapitánysága, rendszerváltás utáni szabályozása, hatalmas rendőrségi önállósággal. Azóta a felügyeleti tevékenység az 40-50 embernek, vagy 60 embernek ad munkát. Ebből nem lehet önálló minisztériumot csinálni. Hát ki nevetne bennünket, a világ őszintén szólva.
De így nem nevet ki, hogy a rendőri vezetőink egymást fújják be a sajtón keresztül, hogy a pozíciómra törnek, elmennek nyugdíjba ilyen helyzetben. Nem furcsa ez?
De ez nem miniszter kérdése. Most értjük.
Minek kérdése?
Ez nem miniszter kérdése. Hát az, amit már egy szakállamtitkár tesz meg, azt tenné meg egy miniszter is, mert alkotmányosan a jogállása nem tud erősebb lenni. Hát a rendőrség feletti felügyelet gyakorlásának a terjedelmi mélységét leírja a törvény. Nézze, a rendőrségen belül nyilván bonyolult személyi emberi viszonyok vannak. Én azt gondolom, hogy mindaz, ami történt az elmúlt egy évben, és itt most hadd ne menjek be a részletekbe, ilyen is, meg olyan is, az meglehetősen sokat ártott a rendőrségnek. Ennek egy részét, szerintem egy kisebbik részét köszönhet egyébként a rendőrség magának. Én azt gondolom, hogy az a vita, ami a rendőrség körül kialakult, döntően politikai indítatásra, az a rendőrség teljesítményéhez, a rendőrökhöz képest méltatlan, és oktalanul verjük el a port, ez a legrosszabb következmények egyik, ami mindig eléri az országot, amikor a politikusok rossz minőségű vitát folytattak, és mások fizetik ki ennek a számláját.
Az is egy rossz minőségű vita, amikor arról beszélünk, hogy a rendőrség a TV-székház ostrománál megveretett, másnap meg bosszút állt Budapest utcáin?
Nem, az egy nagyon fontos vita. De muszáj azt mondanom, hogy egy valamennyi konkrét jogsértést azt világosan kell megítélni, egyértelmű, és meg kell büntetni, jogsértés követett.
Az elnök szerint nem együttműködő a rendőrség, nem mondják meg, nem azonosítják, mert nem is tudják, nem volt rajtuk jelvény.
Én az elnöknek nem osztom ebben a véleményét, de tartózkodnék ettől. Ez egy sokkal bonyolultabb ügy. Nem tudok arról, hogy az elnök a főkapitánytól, vagy a felügyelő minisztertől e tekintetben részletes tájékoztatást kért volna. Ebben az ügyben, és ebben az ügyben kijelentést tenni, a rendőrség egészével kritikát gyakorolni sajtóhíresztelések alapján, vagy ismert információs források alapján, talán nem túl tanácsos.
Vitatkozzunk el, miniszterelnök úr, nem volt nehéz látni, televíziók közvetítették élőadásban.
De én nem
arról beszélek. Ezek tények.
Én meg azt gondolom, hogy ez ennél bonyolultabb, de hadd mondjak akkor egy emberi dolgot mellé. Látom, hogy egy-két percünk van hátra. Magyarországot megrázta az, amit látott tavaly ősszel? Megrázta. Magyarországot váratlanul érte? Igen. Ezek a rendőrök és rendőrparancsnokok, ezek életük során bármikor ehhez hasonló helyzettel találkoztak? Nem találkoztak. Szerintem nagyon könnyű ám ítélni. Nagyon könnyű. Miközben olyan helyzetbe kerülnek itt fiatal 30 éves emberek, meg a 40 éves parancsnokuk, soha korábban. Soha korábban. És nem ők okozták ezt a szerencsétlenséget. És mondok mást, tegnap este a parlamentet elhagyó szocialista képviselők egyikét másikát megtámadták. A zászlóbottal verték autójukat.
Szerencsére csak az autójukat.
Erre ma azt mondja, nem mondom meg, hogy melyik ellenzéki képviselők, hogy megérdemelték.
De más ellenzéki képviselő pedig oda ment, és amikor kérdezték, hogy mit csináljanak, azt mondta, ezt ne.
Igen.
Révész Márius, akinek olyan volt az arca, mint Angelina Jolie, miután egy rendőr fejdelek.
És még egyszer mondom, ugye volt egy másik képviselő, aki azt mondta a tegnapi híradások alapján, egyébként egy ugyanabból a pártból, hogy megérdemelték. Nem lehet két mércével mérni. Nem lehet. Hogyha aggódunk azokért, és föllépünk azok érdekében nagyon helyesen, akiket a rendőrök egy soha korábban nem látott helyzetben, talán nem is jól felkészítve, sokból, olyan indulatokat nem tudva levezetve, jogtlanul bántalmaztak, akkor fel kell lépni a rendőr ellen és a bántalmazottért. Ez igaz? De csak akkor bizonyítható, hogy mi az emberi jog és méltóság talaján állunk, hogyha amikor az én politikai ellenfeleimet verik mások, legyenek azok tüntetők vagy bárki, akkor ezek szerint Révész Máriusz így viselkedett, nem tudom, nem ismerem, úgy viselkedem, mint ezek szerint Révész Máriusz. Nincsen két mérce. Az nem megy, hogy hónapokon keresztül ütöm vágom a rendőrséget, minimális megértése nélkül, hogy mi is történik ott az emberekben, azok nem gépek, emberek. És azt mondták, hogy bocsánat. Vállaljuk, amit el kell vállalni. Én ebben sokkal óvatosabb lennék, könnyű egy köztársasággal kapcsolatos bizalmat tönkretenni, intézménnyel kapcsolatos bizalmat tönkretenni, azt is nehéz lesz fölépíteni.
Miniszterelnök úr, köszönöm a tájékoztatást.